Perezes bandába, és ma is generációk muzsikálnak együtt értő közönség előtt.
A hely riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Anyává válni.
Nekem személy szerint egy hosszú tanulási folyamatot hozott ez a szülői lét. Szerintem egy gyerek nagyon sokszor tükröt tart felénk.
Amikor azt mondják, hogy szeretlek, ez szerintem egy szülőnek az egyik legnagyobb öröm. Nagyon szeretem azt is, ha kíváncsiak, ha sokat kérdeznek.
Kinek mit hozott az életébe az anyaság? Anyák napja előtt édesanyák vallomásaiból válogatunk.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
5 óra múlt 6 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Kulik Bence.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Április 30-án csütörtökön a Katalinok és a Kittik ünneplik névnapjukat. A mai nap a magyar film napja. 1901-ben pont ezen a napon mutatták be a Tánc című első magyar filmet. És hogy mivel készülünk műsorunk első fél órájában? A napokban tartották az IPOLY Fórum éves közgyűlését.
Attól lesz vonzó az IPOLY egyik partja, hogy átmehetünk a másikból, ahol más sört mérnek. Ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhasson.
Május 3-án rajtól a 4. vadponttyhorgászverseny a Tiszatavon.
30 kiló feletti pontyot is fogtak, és ezt horgásztavon azért több helyen most már elérik, meg meghaladják jóval is akár, de azért egy vadvizen, egy Tiszán, egy Tiszatavon, ez egy nagyon nagy teljesítménynek számít.
Fél hatig jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztőm a hajnalban, Gergács Anikó. Hazánk mintegy 500 tájháznak, azaz falu múzeumnak ad otthont. Ezek az intézmények tárgyi kulturális örökségünk jelentős részét, több tízezer emléket őriznek. Az 1941-ben épült Somogy vármegyei Őrtiloson található Szelence porta egyike ezeknek az épületeknek. Erről mesél most nekünk a Hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A somogyi dombok között Őrtiloson egy különleges építészeti emlék őrzi a múltat. A Szelence porta épülete a helyi találékonyság és a föld szeretetének megtestesülése. Tótné Ivancsics Gyöngyi, a Három Szelence Hagyományőrző Egyesület elnöke a tárlatvezető.
1941-ben épült, betonblokkokon nyugvó és csúszó zsalus tömésház.
Ez az 1941-ben emelt, jellegzetes, háromosztatú, szoba-konyha-kamra elrendezésű épület különleges technikával készült, amely szorosan kötődik a környék földrajzi adottságaihoz.
Mivel itt kavicssal körbe vagyunk véve, már akkor minden háznál tömték a blokkokat. Ugye sok helyen tégla volt a vályokházaknak az alapja, mert az volt. Itt ugye sok volt a sóder, ezért ez a betonblokk.
A ház falai a helyben bányászott agyagból egy mára már elfeledett, de rendkívül praktikus módszerrel emelkedett ki a földből.
Deszka részek közé döngölték be a pejvával kevert agyagot, itt bányázták, mert nagyon sok agyag van itt a környéken, és akkor azt ugye húzták föl. Amikor jönnek látogatók a tájházba, elmondom, hogy úgy készült a ház, hogy se ablaka, se ajtaja nem volt. Tehát fölhúzták, és utána, amikor megszáradt, napok múlva fűrészelték ki az ajtónak és az ablaknak a helyét.
Míg a szobában és a kamrában megmaradt a gerendás deszkás kialakítás, a konyhát már vakolt stukkó díszíti. Az udvaron álló téglaistáló és a pajta pedig a gazdálkodó életmód tanúi. De egy házat a benne lévő tárgyak tesznek otthonná.
Magam gyűjtöttem nagyon sok bútort, meg használati tárgyat már 18 éves korom óta. Így volt könnyű dolgunk, hogy berendezzük a házat, de amikor elterjedt a faluba a híre, hogy mi tájházat hozunk létre 2014-ben, akkor jöttek az emberek, és akkor ezt nektek hoztuk. Ezt úgy gondoltuk, itt méltó helyen lesz. Családi erekje, például ott a Szentcsarok, csak rátok bíznám. Így gyűlt össze.
Így vált a Szelenceport a többé, mint egy egyszerű múzeum, ma már közösségi tér, ahol a tárgyak újra életre kelnek, és a fiatalabb generációk is megismerhetik dédszüleik mindennapjait.
Édesapám a népi életnek a dalait gyűjtötte, ő prímásolt. Én 18 évesen az első dolog, amit összegyűjtöttem, az a Hegedűs néninek, már nincs a házban, már egy új ház van a helyén, romos tömésházába bementem, és onnan a felakasztott rámás csizmát hoztam el, ami most itt lóg a tájházba, az volt az első darab.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence aktuális időjárásával folytatjuk. Bécsben, Gráczban és Pozsonyban 5 fokot mértek, még Kassán az ég felhőtlen is 4 fok van. Ungvárról nem érkezett adat, Kolozsváron 3 fok van, Aradon 7 fokot mértek, még Újvidéken az ég borult és 10 fok van. Zágrábban a hajnal 8 fokos, Ljubljanán 5, még Csíkszeredán az ég borult és 2 fok van. A Tisza partján Bács-Kiskun vármegyében fekszik Tiszakécske. A város számos idegenforgalmi vonzerővel bír, maga a folyó is több mint 20 kilométeren határolja a települést, a partot pedig galéria erdők szegélyezik, ahol számos védett növény és állatfaj található. A városhoz tartozó Kerekdombon gyógyfürdő működik, melynek vize számos egészségügyi panaszt enyhít, és bár a hely népszerű a vendégek körében, de szükség lenne még szálláshelyekre. A riporter Juhász Zsolt.
Jó a víz?
Kiváló, mint mindig.
Mióta járnak ide Kerekdombra?
40 éve.
A szép idő, és itt nyaralójuk van?
Van nyaralók, és minden tökéletes.
Ez valóban gyógyvíz, úgyhogy nem lehet összehasonlítani semmelyik vízzel se.
Érezték már így a jótékony hatását?
Hogyne, persze, és nem csak úgy belsőleg is, tehát nem csak külsőleg, hogy beleül az ember a medencébe, hanem visszük haza a vizet, és mi ezzel főzünk. Például tejákat csak ezzel főzünk. Fogyasztása nagyon jó, emésztése, gyomorra, epére.
Szántó István, a Tiszakécske Kerekdombi gyógy és termál fürdő vezetője.
Kerekdombi fürdőnek gyógyvíz minősítése van, külsőleg, tehát belsőleg ugyan a vizsgálati eredmények ajánlják belsőleg és gyomorsabb túltengelésben, tehát különböző gyomorpanaszok esetén, és előnyös, én magam is tapasztaltam a pozitív hatását. Én amikor idejöttem, nagyon sok-sok évvel ezelőtt fekélyes betegségbe szenvedtem, és gyakorlatilag egy fél év alatt eltűnt, és azóta se jött elő, de rendszeresen viszem a kerekdombi vizet. Nagyon magas a hidrogénkarbonát tartalma, és ugye ez javít a gyomorrendszernek a működését.
Hanyadik szezonja Szántó István?
1980 januárjában kezdtem itt, tehát ez már féktelenül sok, és ezt a szezont is május 1-én pezsgőnyitással köszöntöttük az első vendégeket.
De az igazán nagy fordulat a szakmai életében az mégiscsak 2014 volt, amikor megújult a fürdő úgy, hogy megmaradt az eredeti érték, a csönd és a nyugalom.
Ugyanúgy megmaradtak a gyógymedencék, megmaradt a retro hangulata a fürdő, tehát igyekeztünk tehát a hagyományos építészeti elemeket, környezetet úgy kialakítani, ahogy az elmúlt időszakban kialakult, azt a hangulatot igyekeztünk megtartani. Nagyon sok fát ültettünk, tehát hál' Istennek ebben a fürdőben van árnyék. Ez a 12-13 hétvége, ami a szezont jelenti, ez fogja eldönteni, hogy milyen lesz a szezon.
A vállalkozó persze nem áll meg egy szinten, hanem mindig tovább gondolkozik, a tovább lépésen töri a fejét. Milyen elképzelései vannak?
Fürdőfejlesztés, fejlesztés pályázat nélkül önerőből csak elég nehéz megvalósítani, mert a megtérülési ideje nagyon elnyúlik. Az elmúlt időszakban nem volt szálláshelyfejlesztés, nagyon a szálláshely bővítésre lenne szükség, tehát mindenféleképpen szükség lenne egy szállodára, egy modern kempingre, ahhoz, hogy az idejövő vendégek ne csak reggel jöjjenek és este hazamenjenek, hanem napokat el tudjanak tölteni a kellemes környezetbe. Természetesen a fürdőt is szeretném továbbfejleszteni, tehát ezt is kiegészíteni még különböző szolgáltatásokkal. Területen van hozzá, mert hál' Istennek a fürdő az jelentős fejlesztési területtel rendelkezik, ahova szinte bármilyen elképzelés megvalósítható, de én elsősorban a szálláshelyfejlesztésben és a fürdő szolgáltatásainak a kiegészítésében látom a jövőt.
A horgászok fizetnek az ipoly használatáért, még a vízitúrázók ingyen használják. Ilyen és ehhez hasonló kisebb-nagyobb érdekellentétek jelentkeznek északi határfolyónkon. Pont ezen érdekek összehangolására és a folyók közös magyar-szlovák oldali együttes védelmére szerveződött az IPOLY Fórum, amely a napokban tartotta éves közgyűlését. Ezekről az eredményekről a Magyar Vízitúrázók Országos Szövetsége konferencián is beszámolt a szervezet. A riporter Tarnóczi László.
Radnai Bertalan, nyugalmazott polgármestere IPOLY Tölgyesnek, az IPOLY Fórum alapítója mindig is nagy figyelmet szentelt arra, hogy itt a folyót, a vizet használva, illetve a kerékpáros lehetőségekkel élve turisztikai élet pezsegjen ezen a vidéken. Kik a tagjai az IPOLY Fórumnak, és mi az, amit sikerült már elérniük?
Az IPOLY az egy határfolyó, és Schengen után lett könnyű a vízi turisztikai használata, és akkor olyan hirtelen jött egy forgalomnövekedés, amiről mi helyiek láttuk, hogy ezt valamilyen módon moderálni kell, mert se infrastruktúra nem volt, se szabályozás nem volt, csupán a nagy forgalom, és ezért akkor még polgármesterként minden érintettet összehívtam egy fórumra. Most már összesen 8 érdekcsoportot azonosítunk, tehát a vízügyet, a természetvédelmet, a vízitúrázókat, a polgármestereket, vendéglátósokat, mindenki, aki érdekelt lehet. Először is megismerkedtünk, és aztán azonosítottuk a problémákat, amilyen konfliktusok vannak. Ilyenek a horgászok, vízitúrázók konfliktusa, a természetvédők és a vízügy konfliktusa, természetvédők és az aktív turisták konfliktusa, és ezeket párbeszéddel mind meg lehet oldani. 5 éve átlagosan évente 2-szer jövünk össze, nagyon jó a tapasztalat, egyenrangú civil emberekként, amit aztán az ott elhatározott elveket igyekszünk a munkánk megvalósítani.
Van-e különbség az IPOLY bal és jobb partján élő emberek szervezettsége, aktivitása, elképzelései, érdekei között? Most a kapcsolatot, az átjárhatóságot új IPOLY hidak is erősítik.
Egy nagyon érdekes dolog, ugye Schengennel az átjárhatóság ugrásszerű javulásával egy nagy egymásra találás indult meg, de aztán jöttek a két különböző ország sajátosságaiból adódó problémák is, hogy a horgászat itt egészen másképp van szabályozva, mint a túloldalon, és egész másképp van finanszírozva, még talán a vízügy területén a legjobb az együttműködés, a természetvédelemben szinte nincs együttműködés, az önkormányzatok részéről viszont példás, tehát nagyon különböző, és ezeket is igyekszünk összehangolni, mert az IPOLY Fórumnak mind a két oldalról jönnek a tagjai, tehát ugyanúgy a szlovák vízügy is jelen van, a szlovák polgár mesterek. Ez is nagyon sokat segít, és van teendő, van megbeszélni való bőven.
Mi az, amiben úgy érzi, hogy már eredményeket értek el? Jobb a kiindulási helyzettől.
Az első nagy lépés, hogy megismerkedtünk egymás érdekeivel és problémáival. Ez kellett, hogy tudjuk, hogy miért neheztelnek a horgászok a vízitúrázókra. Mert ők fizettek, ők bérlik a folyót, a vízitúrázó nem bérli csak a hajót. És kialakítottuk a vízitúrázók viselkedési kódexét, hogy kell viselkedni horgásszal találkozva. Aztán a jelenlegi probléma, hogy az államigazgatás része a természetvédelem is, meg a vízügy is. Őnekik nagyon nagy vitáik vannak. És ezeket kezelni, még ilyen civil szinten is, ahol ők találkoznak egyenrangú emberekként, hát nem könnyű.
Mely települések, mely vállalkozók, kik azok, akik profitálhatnak abból, ami itt a turizmust jelenti, illetve hogy tud az egész térség emelkedni itt a turisták által?
Most éppen azon dolgozunk, hogy legyen egy olyan jövőképünk, amit mindenki elfogad, és ez pedig alapvetően a természeti értékeinknek, ha nem is a fenntartható, hanem sokkal inkább a regeneratív szemléletű megőrzése. Ebben kell társnak lenni mindenkinek. És ezért lett csodálatos az IPOLY Fórum, aminek a magját a víziturizmus adta, de ma már ez egy másodlagos dolog. Ma már a vízmegtartás, a vízmegosztás a két ország között, aztán a kapcsolódó aktív turisztikai kínálat összehangolása, mert hiszen attól lesz vonzó az IPOLY egyik partja, hogy átmehetünk a másikból, ahol más sört mérnek, ami érdekes, és így együtt tud fejlődni igazán, és ennek a tudatosítása, ez jelentheti azt, hogy ez egy virágzó, fenntartható térség maradhasson.
Május 3-án kezdődik a 4. International White Carp Challenge, azaz a nemzetközi vadponty horgászverseny a Tisza tavon. 55 csapat küzd a tó legnagyobb pontjaiért, és csak a 10 kg feletti halak számítanak. Érkeznek horgászok Romániából, Szlovákiából, Csehországból és persze hazánkból is. Tavaly a legnehezebb 5 fogás össúlya 118 kg felett volt. A kérdés, hogy vajon idén megdől a rekord? Pilisi Csenge információi.
Ez egy elektromos kapácsihez.
Laukó János, 72 órát, ilyen 1-2-3 óra alvásokkal. Azt végighorgáztuk.
Mennyi halat sikerült fogni?
Hát ott volt olyan nap, hogy egy mázsa fölött 108 kilót fogtunk. 10-nél is több, 10 kiló feletti ponty. Ez olyan hihetetlen. 300 kilót, több mint 3 mázsát fogni egy természetes vízből, ez őrült nagy szó egyébként.
Akkor ez már maga a rekord, de az is ugye, hogy egy 30 kilós ilyen óriás pontyot sikerült kifogniuk.
Gebei Béla, a második kapásra, ha jól emlékszem, a jobbos botomon egy húzós kapás jelentkezett. Bementünk is, hát amit ott láttunk, az egyszerűen felfoghatatlan volt. Ott imádkoztunk, csak jöjjön ki. Megmerítettük, ott akkor átüvöltöttünk.
És mekkora egy ilyen 30 kilós pont?
Ez egy vízi disznó. Akkora fejet, akkora testet, akkora halat élőben, még életemben nem láttam. Tehát most is bele borzongok, hogyha erről beszélek.
Megadta magát?
Elég messze horgásztunk, tehát mire be is értünk, szerintem, mert azért fárasztott ő is saját magát.
Hát szerintem én nálam lehet, hogy idősebb is ez a pont. Jó volt a csali, 4-5 féle bojlival készültünk, persze, ami a halnak jó. Ráklisztekkel, kagylólisztekkel, hallisztekkel. Ez a nagy hal is, ez talán 20 szem bojlira csámbult. Utána pedig arról a helyről is kaptunk még 2 szép halat, utána sikerült még erről, ahol már nem annyira jött a hal, egy gyönyörűt fogni, egy 22 kilósat, másfél nap csend után. Csak ámultam. De hát hónapokig készültünk, ez már december óta megy a terv, a csali gyártás, kagylóból, a rákból.
Jönnek jövőre is?
Meg vagy nyugodva? Az biztos.
Mesélték az előző verseny győztesei. Idén május 3-a és 11-e között rendezi meg a MOHOSZ az International World Carp Challenge-et, az év egyetlen behúzós pontyfogó horgászversenyét, mondja Juhász Máté szervező.
Kimondottan egy nagy pontyos horgászverseny, nemzetközi verseny, és magyar horgászokon kívül Csehországból, Romániából és Szlovákiából is érkeznek csapatok hozzánk. Az idejében összesen 55 csapatunk lesz. Ez a verseny tavaly egy olyan nem mindennapi eredménnyel zárult, ami nemzetközi viszonylatban is kimagaslónak számít. Nem beszélve arról, hogy mindez egy viszonylagosan vadvizen történt, tehát nem egy telepített horgásztóban. Hát ez sokaknak felkeltette az érdeklődését. Hál' Istennek egyre szebb pontyokat is fognak a Tiszatóban. Ugye több 30 kiló feletti pontyot is fogtak. Ez a 30 kiló ponty esetében egy ilyen álomhatár a horgászok körében, és ezt horgásztavon azért több helyen most már elérik, meg meghaladják jóval is akár, de azért egy vadvizen, egy Tiszán, egy Tiszatavon ez egy nagyon nagy teljesítménynek számít.
Bent a vizen, csónakból fognak majd horgászni?
Ugye ez egy héten keresztül zajlik, a csapatok kitáboroznak gyakorlatilag bizonyos terület részekre. Alapvetően ugye parton van a táborhely, de onnan, mivel behúzós módszerrel horgásznak, akár több száz méterre is eljuthatják a végszereléket. A Tiszatos specialitása az, hogy nem csak partról megközelíthető helyeink vannak, hanem vannak úgynevezett szigetek, ahol csak csónakkal megközelíthető módon lehet bejutni. Ezek adják az igazi kuriózumot. Egy top 5-ös versenyről van szó, ami azt jelenti, hogy az 5 megfogott legnagyobb halnak az összsúlya számít a versenybe, ez határozza meg a sorrendet. Ezen kívül, mivel abszolút egy nagyhalas versenyről van szó, külön értékeljük a nagypontjokat, tehát minden napra kap az adott napon legnagyobb halat kifogó horgász is egy napi díjat, és értékeljük a versenyen kifogott abszolút legnagyobb halat is, ez megint egy külön díjazási kategória. Azon felül ugye szektorokra van osztva a mezőny, 5 szektorunk van, minden szektornak vannak szektorhelyezetjei, és természetesen van egy versenyen összteljesítményt nyújtó dobogós 3 helyezett is, aki a legtöbb nagy halat fogja a versenyen.
Tatán és térségében kiemelt figyelmet fordítanak az intézmények és egyesületek a gyermekek természeti nevelésére, aminek köszönhetően számos tematikus program valósul meg a körzetben. A kertvárosi óvoda immáron 3. alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet, a létesítményben pedig kulcsfontosságú szerepet kap az élményközpontú oktatás. Pont emiatt április végén a nagycsoportosok kilátogattak az agostyáni ökofaluba, ahol a gyerekek már otthonosan mozogtak. Somhegyi Kitti összeállítása.
Azért, mert a virágok kinyílnak, és jó illatuk van.
Azért, mert a föld
az vizet ad nekünk.
Sorra fogalmazódott meg a Tatai Kertvárosi Óvoda gyerkőceiben a gondolat, miért kell nap mint nap tenni a bolygónk védelméért. A kicsiktől nem áll távol a természetvédelem fontosságának kérdésköre, ugyanis többszörös zöld óvoda minősítéssel büszkélkedhet intézményük. A szellemiség népszerűsítése érdekében pedig számos élményközpontú programot szerveznek a fiataloknak a hétköznapokban, hiszen érdemes minél korábban elkezdeni a környezeti nevelést. Ennek okán az agostyáni ökofalú különleges milliője is népszerű kirándulási célpontja a csoportoknak, ahol a gyakorlatban is számot adhatnak tudásukról a gyermekek, valamint valódi helyzetekben is bővíthetik zöld ismereteiket. Ennek fontosságáról Petőné Sárad és Zsuzsanna intézményvezető beszélt.
Háromszoros zöld óvoda vagyunk, az utolsó pályázatunk a tavalyi évre esett, ahol nagy örömmel az ország legjobb 5 pályázata között volt a Tatai Kertvárosi óvoda. Azt gondolom, ezt a nagyon előkelő helyet kollégáim magas színvonalú szakmai tudása tükrözi, hiszen mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek a legmélyebben elsajátíthassák a környezeti nevelés alapjait már az óvodában. Rendszeresen járunk az ökofaluba, több programunk van évente, az egyik legkiemelkedőbb programunk a Tanyasi, illetve az Erdei óvoda program. A Tanyasi óvoda programot azt mi magunk dolgoztuk ki, az ökofalu szakmai vezetőjével, Labanc Györgyivel. Ez egy kétnapos program, amikor két teljes napot töltünk itt az ökofaluba, és a teljességet úgy kell érteni, hogy kint is alszunk bizony itt a gyerekekkel.
Az ökofalu már több évtizede országosan tölt be hiánypótló szerepet a gyermekek természetközeli szemlélet formálásában, de idősebb korosztályok, akár egyetemi hallgatók is rendszerint felkeresik a helyszínt. Labanc Györgyi, a Természetes Életmód Alapítvány elnöke, környezeti nevelő, az év 365 napjában várja az érdeklődőket generációtól függetlenül, bár kihangsúlyozta, minél fiatalabb a látogató, annál fogékonyabb a bolygónk védelmére. Nem ritka az sem, hogy aztán a gyermekek szüleit kezét megfogva érkeznek vissza újra és újra a természetvédelmi területre.
Ez az életkor, az óvodás, az általános iskolás szenzitív. Mindent érez, tapint, lát, így ismeri meg a világot. És ha ő eljön ide, és virágokat lát, madárhangokat hall, mert madárgyűrűzés is lesz ma, megsimogathatja a gazdaság állatait, gyönyörködhet a virágokba, akkor minden érzékszervét előveszi. És akkor így ismerkedik a világgal. És a másik nagyon fontos a gyerekeknél, a játék. És akkor egy nagyon érdekes játékunk van, és ezt elmondom, hát ha más is szívesen megcsinálja, hogy kivágunk egy óriási földgömböt, mindenki körberajzolja a lába méretét, és megpróbálja ráhelyezni a földre. De nem fér el. Ez az ökológiai lábnyom, hogy úgy élünk most, hogy már háromszorosát használjuk el a lehetőségeinknek. És mi történik? A gyerek megoldja. Mi van, ha kisebb lábnyomokat teszünk rá? Az elfér. És így szinte ő megfogalmazza a 6 éves, hogy hogy lehetne ezt a földet még jobban védeni. Egy nagyon aranyos mondást találtam, ami így van, hogy a világ nagyon szereti az álmodozó és a tevékeny embereket, de legjobban szereti a tevékeny álmodozókat. Hát mi ilyenek vagyunk.
A kertvárosi óvoda pedagógusai pedig a kirándulások mellett az intézményi berkekben is népszerűsítik a zöld szemléletet, hiszen április végén a gyerekek szüleikkel közösen készítettek magaságyást, valamint egy almafa ültetésére is sor került a létesítmény udvarában.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. Itt van velünk a vonalban Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Pótlóbusz indul Ózdról 5 óra 33-kor Miskolcra, Mohácsról 5 óra 56-kor Pécsre, valamint Szendrőről 6 óra 17-kor Miskolcra, a Brassóból Budapestre tartó Korona Intercity váraton 2 órás késéssel érkezik a magyarországi szakaszra, ezen kívül jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a mai vonatforgalom. Holnaptól életbe lép az előszezoni menetrend, a Balaton térségében sűrűben közlekedő vonatok, összehangolt csatlakozások és több kerékpárhely várja az utazókat. Fontos változás, hogy minden Balaton felé közlekedő Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell váltani távolsági utazás esetén. Az ünnepi hosszú hétvégére a megnövekedett utazási igényekhez alkalmazkodva az Interregio és Intercity vonatok, valamint több volánjárat is megerősítve közlekedik. A részletekről bővebben, illetve az aktuális forgalmi változásokról a mavcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Fél 6 van. Jó reggelt! reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Itthon, a világon és egész Európában csökken a szőlőtermő területe. Erről is szót ejtünk 6 óráig, előtte azonban most jöjjenek a hírek, a stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Hamarosan érkeznek az uniós források Magyarországra, közölte Magyar Péter, miután Brüsszelben egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, valamint António Costával, az Európai Tanács elnökével. A leendő miniszterelnök elmondta, a támogatásokból közlekedésfejlesztési projekteket, valamint energiahatékonysági és bérlakás programot is terveznek indítani. Megérkezett a kecskeméti repülőbázisra a magyar légierő 2 új Gripen harcászati repülőgépe. A beszerzéssel 16-ra nőtt a Magyar Honvédség vadászgép flottája. Kutyás élménypark nyílik Eplényben, a Sí Aréna területén libegő és kalandösvény várja a négylábúakat és gazdáikat. Emellett kutyabarát medencét, zuhanyzót és éttermet is kialakítottak. Az intézmény május 1-től hétvégéken és ünnepnapokon szervezett túrákkal és futással várja a látogatókat. Jövő hét elején kezdődik a balatoni szúnyoggyérítés, főként a dél-balatoni területeket, valamint Balatonakaratja és Balatonkenese térségében írtanak, ott, ahol a sekélyi vízben már megjelentek a szúnyoglárvák. Tűzgyújtási tilalom lépett életbe Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében. A száraz szeles idő miatt az érintett térségekben tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon lévő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében és a kijelölt kiépített erdei tűzrakóhelyeken. Az időjárásról. Napközben mindenütt több órás napsütés valószínű, csak időnként elszórtan lehetnek fátyol és gomoly felhők. Eső nem lesz, a szél délelőtt még élénk marad. A Tiszántúlon helyenként megerősödik, később azonban fokozatosan mérséklődik. Délután 12-16, késő este 3-11 fok várható. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Kulik Bencével.
Budapesten élénk északi szél fúj és 6 fokot mértek, még Győrben 3 fokos a hajnal. Mosonmagyaróváron és Sopronban 2 fok van, Szombathelyen 4, még Pápáról nem érkezett adat. Veszprémben 2 fokot mértek, Székesfehérváron a hajnal 4 fokos, Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 2, Keszthelyen 4, még Nagykanizsán 3 fok van, Kaposváron 2 fokot mértek, Siófokon 9 fok van és a Balaton vize 13 fokos. Pécset 4 fok van, Pakson 7, még Baján 4. Kecskeméten élénk északkeleti szél fúj és 5 fok van, Egerben, Széchenyben, Miskolcon 3 fokot mértek, Szolnokon 4 fok van, Karcagon a hajnal 3 fokos, Debrecenben erős északi szél fúj és 4 fok van, Nyíregyházán 2 fokot mértek, Záhonyról nem érkezett adat, Szegeden 6 fok van, Békéscsabán 4, még Kékestetőn erős északi szél fúj és mínusz 4 fok van. 6:03. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Kulik Bence köszönti Önöket. Most pedig következzen néhány ajánlat műsorunk második feléből. Minden évben egyre komolyabb kihívásokat jelent a klímakrízis a szőlészborászoknak is. Szeszélyes fogyok, tikkasztó hőség, invazív kár és kórokozók.
Az ország, mint ahogy egyébként Európa, meg szinte a világ szőlőterülete is folyamatosan csökken. Ma Magyarországon ez nagyságrendileg ilyen 53-54 ezer hektárnyi termő ültetvényt jelent.
Szemléletváltás sürgetnek a hazai mezőgazdaságban a szakértők.
Rossz a szemlélet, tehát nem a támogatásokra kell várni egy gazdálkodónak, tehát a stratégiai szemléletet kellene kialakítani, hogy hosszú távon ő neki ez mennyit hoz a konyhára. Minél hamarabb elindul egy ilyen úton, annál jobban fog járni egyébként.
6 óra előtt jövünk a részletekkel, ha írnának nekünk, megtehetik, e-mail címünk hajnaltajkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A cseresznyelégy elleni sikeres védekezés nem kis munka, és a talajkezelés önmagában ritkán elég. Az eredményes fellépéshez szükség van a fa koronájának permetezésére és sárga ragadós lapok kihelyezésére is. Persze a cseresznye önmagában is egy problémás növény, a kártevőkön kívül a hideg hűvös tavaszi időjárás sem túl kedvező számára. Bozsik gazda rovata következik.
A cseresznyefán rengeteg termés mutatkozik, rengeteg volt a virág, és a nagy része lehullik, csak imittam ott marad olyan termés, ami beérik. Mi ennek az oka? Ezt szerettem volna megkérdezni.
A rossz termékenyülés a jelenség magyarázata. Ez az első természetes gyümölcshullás, amit hallgatónk tapasztal. Ennek az a magyarázata, hogy a legtöbb régi cseresznyefajta önmeddő és idegen fáról származó pollen kell ahhoz, hogy jól termékenyüljön a virág. Idén sajnos nagyon rossz idő volt a megporzás szempontjából, szeles, száraz idő, a virágok gyorsan elveszítették termékenységüket, ráadásul a méhek alig-alig repültek, így sok virág rosszul termékenyült meg, és ezeket a kis elvetélt gyümölcskezdeményeket rúgja el most a fa. De a jól fejlődő cseresznye szemekre is veszélyek leselkednek.
Mikor és hogyan kell védekezni a cseresznyelégy ellen? Esetleg a talajra is lehet permetezni? Ezt évek óta a leándereknél alkalmazom.
A sárga, ragacsos lapokat, ha elhelyezzük a fáinkon, akkor abba beleragadnak a rajzó, sávos szárnyú cseresznyelegyek. Amikor az első példányokat meglátjuk a lapon, akkor attól az időponttól kezdve folyamatosan kell védekeznünk, mert a legyek folyamatosan támadnak és folyamatosan okozzák a cseresznye, úgymond kukacosodását.
Elvileg lehetne gyéríteni talajfertőtlenítéssel a cseresznyelegyeket, hiszen azok báb formájában a talajban telelnek át, sőt akár 2-3 évet is kihúzhatnak a cseresznyefánk alatt, anélkül, hogy abból kikelnének.
Zsigó György, növényorvos.
Azonban a báb állapot egy olyan stabil, nyugvó, vegyszereknek ellenálló állapota a cseresznyelégy fejlődésének, hogy ezek ellen kevésbé hatna. Főleg ez az egyszem megmaradt talajfertőtlenítő szer, arról nem is beszélve, hogy a szomszéd kertjéből is átrepülhetnek ezek az állatok. Bár nem tudnak nagy távolságra elrepülni, de azért cseresznyefákkal eléggé sűrűn be vagyunk ültetve. Tehát én nem a talajfertőtlenítést tartanám a legfontosabb védekezési eljárásnak.
Hanem például akkor a sárga, ragacsos lap előrejelzésen alapuló rovarölőszeres növényvédelemnek?
Igen, tehát a sárga ragacsos lappal el tudjuk csípni a cseresznyelegyeknek a rajzását, illetve a saját fánkon való megjelenését, akkor, ha még nem késő, és a várakozási időbe belefér, mert a cseresznye permetezésén ez a legnagyobb gond általában, be lehet vetni valamelyik rovarölőszert, amelyik engedélyezve van a cseresznyében. Érdekességként megjegyzem, hogy az egyik cég a sárga lapokat önálló védekezésre is alkalmasnak tartja, oly módon, hogy mint egy karácsonyfát kívülről a négy égtájnak megfelelően méterenként aggasszuk tele ezekkel a sárgalapokkal, és ez már egy olyan színből álló védőburkot alkot a cseresznyefán körül, hogy ez állítólag megvédi a cseresznye terméseket a légynek a nyűveitől.
Ha kérdésük van Bozsik gazdától, kérdezzenek bátran, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. Opauszki János kiskörösi szőlész 10 hektáros családi birtokon gazdálkodik, felesége ugyan borász, de a család saját bort nem készít. A szőlész inkább más területeken hasznosítja tudását, szület idején pedig hatalmas munkagépével járja a környező alföldi birtokokat, és ugyanaz aranyszínű sárgaság a futóhomokos területeken is megjelent, a szőlészek többsége még csak most tanulja a hegyközségek előadásait hallgatva, hogy pontosan mit keressenek. Családi gazdasági rovatunk következik, a riporter Belényi Barbara.
Körülbelül hány százalékban érintett aranyszínű sárgasággal az alföldi borvidék, vagy az a régió, ahol ön gazdálkodik?
Ezt még most előre nem tudjuk megmondani, mert még csak most lesznek a hektáronkénti átnézések. Ha 20 meg 30 százalék fölött van ez a betegség, akkor ezt jelenteni kell a hegybírók fele.
Ön tapasztalta ezt tavaly szüretkor?
Ezt senki sem figyelte. Biztos, hogy van az én területeimben is pár tőke, csak gondoltam, hogy ez egy természetes elhalás, ezzel csak a térfolyamon folyamán szembesült mindenki, hogy van ilyen kártevő.
Mit tud csinálni egy szőlőtermesztő ilyenkor?
Most mindenféleképp egy lemosó permetezésekkel.
De mindenkinek?
Mindenkinek. És utána majd, ha jó a fakadás, látnia kell annak a gazdának, hogy az a tőke nem jó, veszek egy levél mintát, beviszem a növényorvosomhoz, vagy akár a vecerbotba, vannak szakemberek, megmondják, hogy ezzel tovább mi a menet. Amit a hegyközségnél hallottunk, hogy a nyár folyamán szemlékül lesznek.
Az, hogy az alföldön zömében a termelés a nagy mennyiség szól, ez mennyire teszi kevésbé ellenállóvá esetleg a tőkéket?
Szerintem nincsen összefüggés, mert olyan fajtáink is vannak, hogy olyan termés átlagot tudunk velük. Nem egy kabernét termelünk, meg egy merlot, hanem itt ugye Bianca a számottevő fajta, az egy rezisztens fajta. Maga a művelés könnyebb, mint egy domboldalba vagy hegyoldalba. Nem tudom, hogy Alföldön mennyire fogja majd ez a betegség elkapni a szőlőterületeket.
Miért nem lett önből borász is? Hogy a szőlő mellett maradt?
Szülőktől ezt a hagyatékot kaptuk, vagy ezt láttuk otthon.
Hány generációs szőlészen?
Harmadik.
Édapja is már ezzel foglalkozott?
Igen, igen. Szőlő és birka volt. Az édesapám 500 darab birkával is foglalkozott. Ő volt 70 éves korában az év juhásza. Különleges fajta birkái voltak. Nagypapája cigálya birkákat tartott. Tejjelő cigálya birkák voltak. Ezeket fejték, kis teleki tejüzemnek adták le a tejet. Mellette még szőlő is volt. Mi két fiú szőlőkben voltunk általában, de ugye a birkáknál is segítettünk. A szülőnek a szénabetakarítás, lucerna volt munkánk bőségesen.
De hát ha az Alföld, akkor gondolom a szőlő nyert. Vagy az. Senki nem lett juhász?
Senki nem vállalta.
Nehezebb ma birkával foglalkozni, mint szőlővel? Főleg így az aranyszínű sárgaságot nézve.
Állattartás, ott nincs karácsony, húsvét, ott vasárnap is enni kell az állatnak.
De lehetett volna bármi más is. Miért mégis a szőlő?
Szabadság, ennyi.
Mi benne a szabadság? Ott is, ha jön egy asszály, jönnek a fagyok, jön az aranyszínű sárgaság, ez sok-sok álmatlan éjszaka.
Biztos, de valahogy a szülők bele nevelték már gyerekekbe, hogy mi a jó élet. Én hentesnek végeztem például, a szakmát szeretem, családnak levágom a disznót, birkát, amit kell.
Akkor megmaradt mégiscsak az állat valamilyen vonalon.
Egy része, nagyon szeretem megfőzni, akár a birkapörköltet. Vannak is trófeáim, aranyérmeim a főzések során, de a szőlő a szőlő. Feleségem borász. Apósom is adott egy területet, kettőt, apám is adott, és akkor így kezdtük az életet.
Emlékszik még az első önálló szüretre saját családi birtokon?
Igen, sajnos. Emlékszem, ott még kézi szüret volt, puttonyos, este daráltuk a szőlőt. Hát sok kihívás volt.
Ma már szüretelő kombány nélkül elképzelhetetlen egy gazdaság az Alföldön?
Igen, főleg egy Bianca fajtánál, ami sok apró fürtből áll, képtelenség volna leszedni napszámosokkal. Most egy kombány leszed kényelmes egy nap 8 hektárt, azelőtt pedig leszedtünk esetleg 150 mázsát, de akkor kellett hozzá 20 jó ember.
Édesapja, vagy akár a nagypapa megélte még, hogy látta önt a kombány tetején?
Igen, megélte, és mindig nézte szúró szemmel, hogy mennyit hagy el a kombány, mennyit ráz le a földre, bogyók maradnak-e. Hát fiam, jó, de kézzel azért jobb volt. Nem mondom, apu, ez már jövő.
Sikerült meggyőzni, vagy őt már nem lehetett meggyőzni?
De látta ő is a fejlődés, utat kell hagyni, hadd menjem.
Hazánkban folyamatosan csökken a szőlőtermőterület, és minden évben egyre komolyabb kihívásokat hoz a klímakrízis. Szeszélyes fagyok, tikkasztó hőség, invazív kár és kórokozók. A szőlőkben már befejezték a koratavaszi munkálatokat, ezekről kérdeztem Varga Mátét, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának szakmaközi ügyekért felelős alelnökét.
Az áprilisi munkáknak lassan a végére érünk. A tavaszi munkák legnagyobbika, ami már ugye a télen elkezdődött a metszés, az gyakorlatilag hetekkel ezelőtt véget ért. Azokban az ültetvényekben, ahol ugye hosszú szálvesszőre metszettek, ott a karoknak a lekötése legtöbb helyen szintén véget ért. Egy-két helyen még a sajnos a munkaerőhiány következtében folyamatban van, de ahogy járjuk a borvidékeket, konzultálok kollégákkal, szerintem ez is már 95% fölött van, akár csak a támrendszer igazítási műveletek. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a tavaszi munkáknak kezdünk a végére érni, és kezdődik a főszezon majd a növényvédelemmel.
Hogy bírták a szőlők a fagyokat?
Idáig szerencsére a szőlőültetvényekből nagyobb fagykárokról nem érkeztek bejelentések a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához. Még pár nap előttünk van, ugye az előrejelzések szerint fagyveszélyes nap lesz, viszont utána már május elejével ott a fagyos szentek környékére már nem jelentnek jelentősebb fagyokat. Talán a tavaszi fagyokat ezzel sikerül megúszni. Miután ugye a szőlő egy kicsikét később hajtó növény, mint egyes más gyümölcsök, így talán nem is érte olyan mértékű kár ezeket az ültetvényeket.
Milyen tendenciákról tud nekem beszámolni, mi a helyzet a szőlőtermővidékeken, nőtt vagy csökkent a termőterület?
Sajnos ezügyben túl sok jó hírrel nem számolhatok. Az ország, mint ahogy egyébként Európa, meg szinte a világ szőlőterülete is folyamatosan csökken. Ma Magyarországon ez nagyságrendileg ilyen 53-54 ezer hektárnyi termő ültetvényt jelent. Ez az, amire születi jelentés szokott beérkezni. Nyilván az ültetvény nagyság az ennél egy kicsit nagyobb, hiszen nyilván tartunk még idős, már nem termő, illetve fiatal, még nem termő ültetvényeket is. A csemegeszőlő terület az sajnos adottságainkhoz képest elenyésző, ebben én nagy lehetőségeket látnék. A bortermelés az nagyjából egy ilyen 2,5 millió hektoliter per év környékén stabilizálódott, mint ahogy egyébként a szőlőtermesztés is. Tehát egyre intenzívebbek az ültetvényeink, nagyobb tőszámmal, jobb termőképességgel, jobb fajta összetétellel, és talán a termelőknek egy nagyobb szaktudásával is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezt a termelési szintet ezt fent tudjuk tartani.
Sajnos a tavalyi év egyik sláger témája az a fitoplazma, illetve az egyéb járványok voltak. Mennyire van felkészülve a magyar bortermelés ezekre a kihívásokra, ne adj Isten egy újabb fitoplazma kitörésre?
Erre azt tudom mondani, hogy nagyon bízom benne, hogy fel van készülve. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsában folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez a felkészültség ez minél magasabb szintű legyen. Konkrétan pár héten belül elindul egy nagyon komoly kommunikációs kampányunk a termelők irányába. Mik is lennének azok a feladatok, amelyeket mindenképpen el kell végezni a termelőknek. Ezen túl ugye a tavalyi, amolyan nulladik évnek tekintett szemlecsoportos ültetvénybejárásokon, illetve betegtőkék detektálása megjelölésén túl ezt a munkát, ezt az idei évben is folytatni kell. Itt már nem főpróbaként, hanem komolyan. Itt nagyon számítanánk a termelők összefogására. Ez nem csak egy állami ágazati érdek, ez mindenkinek a saját jól felfogott érdeke, hogy ennek a betegségnek a terjedését megállítsuk. Én azt mondanám, hogy azért túl misztifikálni nem kell ezt a helyzetet. Mindenképpen egy komoly problémával állunk szemben, de Olaszországban, Franciaországban hatékony hatósági és hatékony saját termelői összefogással megoldották ezt a problémát. Együtt tudnak élni vele már évtizedek óta. Ugye a betegséget eltüntetni nem tudjuk, de a megfelelő intézkedésekkel olyan mértékben kordában tudjuk tartani, hogy az jelentősebb üzemi kárt ne okozzon.
Utolsó kérdés, milyen évre számítanak?
Szőlőtermesztőként és borászként természetesen azt mondom, hogy jóra, mindenképpen, hiszen ez mondott létkérdés számunkra. Nem nagyon engedhet meg manapság magának az ember 10 évből 1-2-nél több gyenge évet. Nagyon sok munkát kell beletennünk, és hát hogyha a természet, a jóisten is úgy akarja, akkor egy jó szület előtt állunk.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Az agrárszektorban használt innovációs megoldások, a digitalizáció jelenléte ma már elengedhetetlen a fennmaradáshoz, hangsúlyozták a szakemberek Keszthelyen egy a Mate Georgikon kampus szervezésében nemrég tartott konferencián. Az tény, hogy későn ébredtek a gazdák, de azért sok az előremutató kezdeményezés. Várni azonban nem érdemes, sőt nem is lehet. Itt az idő egy strukturális szemléletváltáshoz. A riporter Varga Tünde.
Mennyire jelenik meg már egy mai agrárszakember életében a digitalizáció az egyéni tapasztalat mellett?
Maróti Miklós, Agrovér Kft. Alapítója, ügyvezetője. Nagyon nehéz általánosítani. Nagyon széles skálán mozognak a mezőgazdasági termelők, termelési intenzitásba, gondolkodásba, profizmusba és így a digitalizációs eszközök használatában is. Mi ügyfeleink egyértelműen adatalapú hozzák a döntéseket. Mi igyekszünk minél több adatot gyűjteni, legyenek ezek műholdat, adatok, fejűházi adatok, gépekből érkező adatok, vagy a gazdálkodását érintő részletes talajadatok, és ezek alapján hozza a döntést. Ez ma a valóság, és nincsen más lehetőség egy gazdálkodók kezében, mint hogy megfogja ezeket az apró forintokat, és finom hangolja a termelését, növelje a hatékonyságát.
Hány százalék a gazdáknak, akik ezt felismerték és aktívan használják?
Az állattenyésztők között sokkal-sokkal többen, nagyon nagy százalékban, őnáluk már sokkal régebben szorul a hurok, és sokkal régebben profin kell gazdálkodni a növénytermesztésbe. A nagyon nagy jövedelmezőség és a nagyon nagy támogatási szint lehetővé tette azt, hogy nem kellett egy nagymértékű professzionalizmust bevinni a gazdálkodásba.
Az állattenyésztési részen az intenzív állattenyésztésbe igaz ez, amit a Miklós mondott.
Márton Aliz, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet állattenyésztési csoportjának vezetője.
Tehát ott egyébként nyilván a baromfi ágazatba, a tejelőiparba, már a robotizációnál is tartunk nagyon sok állatfaj tekintetében, viszont az extenzív állattenyésztésben én úgy gondolom, hogy óriási a lemaradás. Valahogy azt tapasztalom, hogy még most kezdenek jobban felébredni egyébként az extenzív állattartók. A jó ágazat még jobban le van maradva, a kiskérődzők, a húsmarhásoknál már egyébként elérhetőek technológiák általában itt, hogyha digitalizációról beszélünk, akkor szenzor technológiákról van kell gondolkodni, telepirányítási rendszerekben, ami ezekbe integrálja ezeket az adatokat. Tehát a húsmarha ágazatban azért itt még nagyon az elején járunk, de én úgy gondolom, hogy most már eljutottunk odáig, hogy nagyon sok gazdálkodónak így kinyílt a szeme, és igazából én azt mondom, hogy van egy digitális kényszer is. Tehát nyilvánvalóan a munkaerő hiány az állattenyésztést még inkább sújtja, mint a növénytermesztést, tehát valahogy nem vonzó ma már a gumicsizma a fiatalok számára. És én úgy gondolom, hogy talán ez is lehet egy lehetőség az utánpótlás nevelés, hogy megismertessük a most végző hallgatókkal, akik egyetemeken vannak, hogy ma már nem csak erről szól az állattenyésztés, hanem igenis ezek az új technológiák az extenzív állattartásban is megjelennek és működnek.
Arra gondolt, hogy aki nem veszi fel a versenyt, nem használja az eszközöket és nem halad a korral, az teljesen lemarad?
Egyértelműen igen. Látszik a gazdaságok számának csökkentésében Európában is és Magyarországon is, és a helyzetet nem véletlenül használtam a szót, hogy tragikus. A magyarországi helyzet meg különösen az. Ezzel szembesülnek a gazdálkodók, ez azért már felmerül a gazdálkodók közötti beszélgetésen. Ugye az egész indult 2022-vel, indult egy egész komoly asszállyal, nem segítettek az input árak, nem segítettek a commodity árak. Egyértelmű az, hogy az a támogatási szint nem fenntartható, ami most van, és ez egyértelműen csökkenni fog. Egyszerűen nincsen annyi pénz az Európai Uniónak, hogy fent tudja ezt tartani, csökkenni fog a támogatást. Ezzel egyre többen szembesülnek, nem tudják, mit termesszenek. A kukoricavetés területe döbbenetesen lecsökken. Az volt az egyik legjövedelmezőbb és legstabilabb növényünk. Kétségbe vannak esve, jogosan kétségbe vannak esve, ők nem tudják ezt megoldani. A digitális eszközök nagyon sokat segítenek a finom hangolásban. Jelenleg azt tudja a víz fölött tartani a fejüket, de ahova vezet ez az egyenlet, az messze nem ígéretes.
De itt az érintett gazdáknak nem az a probléma, hogy nem ismerték fel a lehetőséget és várnak, hanem hogy mondjuk nincs rá pénzük?
Én azt gondolom, hogy későn ébredtünk. Tehát igazából ezek a technológiák már jóval régóta ott vannak a piacon. Tehát valahogy a magyar ember olyan, hogy nagyon sokáig görlődik, mire lépésre szállja el magát. Az extenzív állattenyésztésben még elérhető szenzorok, már 5 éve beszélünk róla, és még mindig csak 4-5 partner gazdasággal tudunk, akik biztosan ezt alkalmazzák, azóta már nyilván bővült a kör.
Tehát nem a pénzem múlik.
Én azt gondolom, hogy rossz a szemlélet, tehát nem a támogatásokra kell várni egy gazdálkodónak, tehát a stratégiai szemléletet kellene kialakítani, hogy hosszú távon ő neki ez mennyit hoz a konyhára. Minél hamarabb elindul egy ilyen úton, annál jobban fog járni egyébként.
A méhek elképesztő állatok. Ők az egyetlen háziasított jószágok, akik valóban beleegyeznek az emberrel közös munkába, hisz ha ellenükre lenne a méz táplálékra és biztonságra cserélése, egyszerűen csak elrepülnének. Hazánkban április 30-án van a méhek napja. Ezek a kedves kis rovarok megérdemlik a saját ünnepet, hisz kulcsszerepet játszanak az élelmiszer termelésében, valamint a természet egyensúlyának fenntartásában. Egy méh család egy év alatt átlagosan 80 kg mézet állít elő, melyből 20-25 kg vehető el. 1 kg nektárt 20 millió akácvirágról, 7,5 millió lóheréről gyűjtik össze. Pétót Erika riportjában először egy óvodában járt, ahol a gyerekek a méhek életével ismerkedtek.
Én azt tudom, hogy rászállnak a virágról, leszedik a virágport, és akkor beviszik a házukba, és ott csinálnak belőle mézet.
És ti szeretitek a mézet?
Én nagyon. Repon mézes kenyeret ettem, vajas mézeset.
Te olyan kicsi fiúcska vagy, még te hány éves vagy?
3.
És te mit tudsz a méhecskékről?
Hol a kaptalba viszik a mézet. Néha szoktam mézes kenyeret tenni.
Az nagyon finom, bizony. És vigyázni kell a méhecskékre?
Igen.
Mennyi mézet fogyasztanak?
Sokat, minden nap. A család általában 50-60 kilót egy évben.
Szőcs Márta méhésszel, gomba szakellenőrrel beszélgetünk. Milyen lesz az idei méztermés?
Nagyon bízunk benne, hogy jó lesz. Egyedül most már a repcének a jó benne vagyunk. Egy ilyen közepes termést várunk a repcéről. Aztán már most látjuk, hogy jön a galagonya, és pár napon belül már a galagonya vándorlás következik számunkra. Az a következő virág, amire fogunk menni a méhekkel. Vándorméhészet vagyunk, és most azt látjuk, hogy minden össze fog érni. Jön az akác virágzás, jön az elmocserje, amire szoktunk menni, és nagyon gyorsan most az időjárás igazából nagyon előre haladott a természet. És
akkor ez jó a méhészeknek?
Nem igazán, mert most nagyon gyorsan minden egyből a tavasz kirobbantak, a virágba borultak a növények, a fák, és most a méhek nagyon jó állapotban vannak, nagyon erősek, de nagyon bizakodóak vagyunk, mert úgy néz ki, hogy az akáztermés is. Most a virág állapota, nagyon sok szép virágkezdemény van.
Van-e piaca a méznek?
A szülők 40 éve méhészettel foglalkoznak, én 10 éve léptem ki a családi gazdaságból, önálló méhészet vagyok, és de azt mondom, nagyon nehéz ebben az időszakban. Egyre többen vagyunk a piacon is.
De nem keresik az emberek az igazi mézet, igazit azt idézőjelbe teszem, tehát azért nem mindegy, hogy kitől és hogyan vásároljuk a mézet.
Ilyen szempontból nagyon jó tapasztalataink vannak, mert aki egyszer megkóstolja a mi mézünket, az visszatér hozzánk. És azt mondom, Dunántúlról, mindenfelől az országból, a külföldre is nagyon sok vásárlónk van, akik visszajárnak, visszatérők, és meg vannak elégedve a termékeinkkel, mézeinkkel.
Többféle mézet látok itt az ön asztalán, és kicsit a méznek a jótékony hatásáról beszéljünk. Például a repceméz, mire jó?
A repceméz nagyon jó gyomorsabb, gyomorfekély problémákra, egyedüli méz, ami rúgós, kimhatású, és nagyon szeretik, mert egy krémszerű, nem úgy kristályosodik, mert igazán, amikor kipergetjük, ez nagyon szép sárga színű, és egy héten belül teljesen bekristályosodik. Itt a szülő és a gyümölcscukortartalom dönti el, hogy mennyire kristályosodik, hogy kristályosodik a méz, és itt nagyon szeretik, mert nagyon krémszerű az egész állaga.
Tehát akkor jó, hogyha bekristályosodik?
Igen, a repceméz általában mindig egy ilyen krémszerűvé válik egy pár napon belül pergetés után, és ez nagyon-nagyon jó. De például most jön a galagonya virágzás. A galagonya mézünk például nagyon jó szív-érrendszerre, úgy mint a növénynek a termése, hajtásvédőt is szokták a teának használni. Az is nagyon-nagyon finom, és nagyon finom méz készül belőle.
De milyen mézek vannak még azon kívül, hogy repce, galagonya?
Ja, facélia mézünk van.
Ez milyen?
Facélia, az mézontú fűnek is hívják, de kicsit citromosabb az íze. Nagyon-nagyon finom, Heves megye harmadik legjobb fajta méze, de nagyon-nagyon finom. Úgy virágporát is termeltetjük, vagy szeretjük a méhekkel, és tényleg nagyon ajánlom.
Azt árulja el, hogy honnan érkeztek.
Gyöngyös Solymosról vagyunk.
És még gomba szakellenőr is.
Igen.
Nagyon sokszor elmegyünk erdőbe, sétálunk, és mi a tapasztalata, hogy mernek az emberek ilyen erdőben saját maguk szedett gombát enni?
Kétféle ember van, én azt mondom, aki elmegy túrázni, és figyelmessége odafigyelve csak azt veszi le, amit ismer, vagy minden gyűjt, és felelőtlenül berakják a kosárba. Hogy ez a két véglet, valaki nagyon félénk, és valaki meg túlságosan is mértékletességgel kell, mert a gomba az nagyon veszélyes dolog. Én azt mondom, mindenképpen mutassák meg gombaszakellenőrnek a szedett gombákat, mert csak egy gomba is elég, és nagyon nagy probléma lehet belőle. Illetve nagyon sokan úgy mennek el, hogy zacskóba gyűjtik, nem megfelelően tárolják, és azt mondom, hogy mindig hallgassanak a gombaszakellenőre, mert csak jót akar az ember, amikor azt mondja, hogy ezt ki kell dobni, vagy ne így gyűjtsék, hanem tönkét is rakják hozzá, mert sokkal nehezebb nekünk a feladatunk, amikor csak a kalapot látjuk, vagy hogy tényleg azt mondom, hogy külön gyűjtjék, hogyha többfajta gombát gyűjtenek, akkor vagy többfélét, akkor mindig külön-külön rakosgassák azt, ha nem ismerik őket.
És az igaz, hogyha egy kosár jó gombához egyetlen egy mérges gomba bekerül, akkor jobb, ha kidobjuk az egészet?
Jó, így van, jobb, hogyha kidobják, igen.
Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez értünk. Hajnaltája legközelebb, holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai és az összes adásunkat visszahallgathatják a világhálón. Címünk www.mediaclick.hu. Én a hangmérnök Sije Gábor, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek.